A betegségeket sokkal könnyebb megelőzni, mint kezelni. A prevenció első lépése az okok felderítése. A megelőzés olykor legalább annyit ér, mint a gyógyítás. Medicína. Orvostudomány mindenkinek. Szerkeszti Nagy Bodó Tibor.
Meghívottunk nevében is nagy tisztelettel köszöntjük a hallgatókat. Jó estét kívánok, a mikrofonnál a medicina szerkesztő műsor vezetője Nagy Bodó Tibor. A tartalomból. A szem nem csak a látás szerve, hanem a szervezetünk egyik legfontosabb jelzőrendszere is. Egy korszerű személyzeti vizsgálat ma már olyan információkat is feltárhat, amelyek messze túlmutatnak a látás állapotán. A mai műsorunkban kiderül, hogy miként segíti a mesterséges intelligencia a szemészek munkáját, és többek között még az is, hogy milyen betegségek ismerhetők fel korábban a legmodernebb technológiák segítségével. Témánk a mesterséges intelligencia a szemészet szolgálatában. Köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió és a Medicina mikrofonjai előtt dr. Elekes Ella Mária szemész főorvost. Doktornő, kezeit csokolom, jó estét kívánok, köszönjük, hogy elfogadta a meghívást, és hogy itt van velünk élőben a Marosvásárhelyi Rádió stúdiójában.
Köszönöm szépen, hogy ismételten itt lehetek, és tisztelettel üdvözlöm a kedves hallgatókat is, akik gondolom, hogy elég érdekes exkurzusban lesz részük. És hát, hogy rátérjek arra, amit feltettél a felvezetőben a két kérdésre, hogy miként segít a mesterséges intelligencia a szemészet munkájában, meg hogy milyen betegségek ismerhetők fel korábban ezzel a lehetőséggel. Hát mondhatom azt, hogy a mesterséges intelligencia használata az orvostudományban jelenleg leginkább a digitális képelemzés területén nyújt segítséget. Nem csak a szemészetről van itt szó, csak erre most én nem térek ki, mert ezt kevésbé használjuk a szemészetben, ugye a komputertomográfia, vagy a mágneses rezonancia, vagy a PET-CT által adott felvételek itt is igazság szerint ugyanígy lehet, és meg is teszik, hogy ezeket analizálják. Az én területem ugye a szemészet, és akkor hát itt is megvan a digitális képalkotásnak a lehetősége. Kezdődött ez a színes szemfenék képek alkotásával, vagy felvételével, majd később az optikai koherens tomográfia, vagy OCT röviden előtérbe kerülésével a szemnek az előső és a hátsó részéről nagyon-nagyon részletes, nagy felbontású és nagy élességű képeket lehet nyerni. Ennek a továbbfejlesztése volt az úgynevezett angio-OCT képalkotási lehetőség, amely az erekről ad információkat. Ugyanide tartozik a digitális látótérvizsgálat, illetve a különböző szemméreteknek a mérésére szolgáló biometria, és hát ezeknek az adatait, a nagy-nagy mennyiségű adatait bizonyos ilyen, hát úgy mondjak azt, hogy biobankokban elhelyezett adatokat vizsgáltatjuk meg a mesterséges intelligencia lehetőségeivel, és hát ezek későbbiekben a szűrővizsgálatokat teszik könnyebbé, a betegeknek a nyomon követését, az úgynevezett telemedicinát, amikor ugye nincs jelen ez általában nem az elsődleges vizsgálat, a második, harmadik vélemény megkérésekor lehet telemedicinát végezni, amikor már látta valaki ezt a beteget, de ugyanakkor a képi dolgokat el lehet küldeni, és több szakember is mondhat véleményt akkor az illető esetről, és hát így ilyen módon döntéstámogató rendszerek jönnek létre, és ezek nagyon hasznosak. A másik kérdés az, hogy nem csak a szemészetben, de hát a szemészetben is ugye ott van a retina vagy ideghártya betegségei, későbbiekben ezt fel fogjuk sorolni, a látóidegnek a megbetegedéseiben, a szemfenéki érhálózat és a keringési elváltozásoknak a megítélésében, ami nem csak szemészeti jelentőségű, ez is majd később ki fog derülni. Ott van az a bizonyos zöld hályog, a magas szemnyomásos betegség, amikor ugye a látóideget kell különösen, vagy a retina idegi struktúráit kell leginkább vizsgálnunk, valamint a szem előső részének az elváltozásai leginkább a szaruhártyához kötődően, illetve a csarnokzúkhoz kötődően, és ezeket mind korai diagnózis céljából lehet ilyen mesterséges intelligenciás programokkal vizsgáltatni. És hát azt is el kell mondanunk, hogy a szem állapota előrejelezheti az agy vagy a keringési rendszer betegségeit. A szemfenéki vizsgálat megkérése más orvosi szakok által, ez már egy régi bevett gyakorlat, pont azért, mert ők is kíváncsiak arra, hogy mi direkt és úgynevezett nem invazív, tehát nem bántó módon láthatjuk az ereket, illetve látunk bizonyos struktúrákat, idegi struktúrákat, és hát főleg a képalkotó eljárásokkal jutottunk el odáig, hogy akár neurológiai kórképekre is tudunk reflektálni, mint a demencia, az Alzheimer-kór, a Parkinson-kór, vagy a szkizofrénia. És hát ilyenkor a központi idegrendszer elváltozásai a retinának bizonyos rétegéje, idegrost rétegéje elvékonyodásában nyilvánulhatnak meg, amelyek sokkal hamarabb jelzik az esetleges idegsejtszám csökkenést, még a klinikai tünetek megjelenése előtt. És akkor egy nagyon röviden összefoglalnám azt, amit a múltkor beszéltünk, csak azért, hogy ugye képben legyenek a kedves hallgatók is ismét. Tehát az, hogy a szem az ablak a testünkre, vagy testünkbe, és amint említettem, tehát nem bántó, nem invazív módon direkt optikai betekintést enged a test mikrokozmoszába. A digitális jelleg számítógépes kezelése, a statisztikai bázist képező adatok feldolgozását összekapcsolva a nagy mértékben fejlődő mesterséges intelligenciával jelentős szintet lépett a korai diagnosztika és követés. Ez a lehetőség ma még jobban megnöveli a szemvizsgálatának jelentőségét az orvoslásban, mint általában. A szemünk nem csupán egy kamera, tehát egy fotókészülék. Szövéleti felépítésében jelen van ugye az idegi származású retina vagy ideghártya és a látóideg, ezért nevezzük még a szemünket akár kihelyezett agynak is. Tehát ezt már ugye tudjuk, hogy közös az eredetük, az agynak ugyanabból az embrionális szövetből fejlődik ki az agy, és ezek a retina meg a látóideg. A látóideg akár egy optikai kábel kapcsolja össze a retinán keresztül a külvilágot az aggyal. Az érhálózat akár a test többi részén is direkt információt szolgáltat ennek az állapotáról. A retinában már megtörténik egy bizonyos fajta információfeldolgozás, tehát nem csak egyszerű receptor, nem csak felfogja a fényt, hanem úgymond elődolgozza az információt. Nagyon gyors reakció, mert ugye egy idegi reakciók történnek, tehát nagyon gyorsan reagálnak akár a receptorok, akár a látóideg, mint nagysebességű optikai kábelként lehet elképzelni, amely összeköti a perifériát, tehát a retinát, a szemet, az agynak a megfelelő, a látásért felelős nyakszirti lebenyével, és hát azt, ugye ezt mindig kihangsúlyozzuk, hogy hát a szem ott csak elkezdődik a látás, de valójában a látáséleség, a látótér, és a látással kapcsolatos minden egyéb funkciónk, ami nagyon bonyolult, az agyban valósul meg. A mesterséges intelligenciára kitérve azok komplex algoritmusokat használ, ezek persze több egyszerű algoritmusból épülnek fel, és a döntési mechanizmusok algoritmusában történő transformáció az, ami összetett és releváns információkon alapuló kódolást feltételez. Ez emberileg megtenni meg lehet, persze, mert ez nem magától keletkezett, ezt már az emberek elvégezték, csak egy nagyon összetett, nagyon fáradtságos művelet, és hát persze ott van a hiba lehetősége is, mert hát emberből vagyunk. Elnézzünk valamit, vagy éppen nem látunk meg valamit, és akkor ezt kiküszöböli, akkor ha nagyon jó képet tudunk készíteni, nagyon jó felbontást, és ezt össze tudjuk kötni különböző programokkal, amelyek akár úgynevezett mély tanulás útján megtanulják, hogy mi az, amit nekik észre kell venni ezeken a képeken. És hát olyan 1990-től kerül előtérbe a mesterséges intelligencia, és ennek a fejlesztésében végül is ilyen neurális hálózatokat alakítanak ki, ANN, tehát Artificial Neural Networks, és még vannak mások is, amelyek gyakorlatilag az emberi agy működését utánozzák le, tehát ez is azt jelzi, hogy semmi sem új a nap alatt, gyakorlatilag csak más módon ugyanazokat a mechanizmusokat próbáljuk megvalósítani, kevesebb kevesebb fáradtsággal, mint az, amit egyébként az emberi agy és idegrendszer egyébként képes megvalósítani. És hát ennek a segítségével, amint említettem, a szűrések sokkal gyorsabbak, pontosabbak a diagnózisok, és teljesen személyre szabott kezelést lehet kialakítani.
Köszönjük a részletes és nagyon hasznos emlékeztetőt. Mai témánk tehát a mesterséges intelligencia a szemészet szolgálatában. Kedves doktornő, diagnosztika, prognosztika és mesterséges intelligencia. Ön szerint miben segít ezek összekapcsolása?
Hát amint említettem, ez az összekapcsolás gyakorlatilag forradalmasítja a gyógyítást. Ezt előre bocsátom, hogy nem kell megijedni, nem azt jelenti, hogy most nem kell orvos, és csak a gép fogja majd elvégezni azokat a dolgokat, erre majd később kitérünk. Tehát gyakorlatilag a kórismétés vagy diagnosztika, az előrevetítés, a prognosztika, ez az, ami a mesterséges intelligencia mintázatok alapján próbálja talán jobban megközelíteni, de ebbe gyakorlatilag a megfelelő praxissal rendelkező szakorvosnak is nagyon nagy gyakorlata van. Persze tévedni, ahogy mondják, emberi dolog, és ugyanúgy a mesterséges intelligencia is mellé foghat, mert ő is csak abból dolgozik, amit belevezettek, tehát azokat a mintákat tudja, ami benne van. Nem tudom, arról nincs tudomásom, hogy esetleg ő is kitalálna valamit még hozzája. Tehát, amint említettem, hogy a betegségek sokkal pontosabban és korábban felismerhetők a segítségével, az algoritmusok előrejelzik a korlefolyást és a kezelés várható sikerességét is akár. Tehát ez egy hármas összekapcsolás, tehát diagnosztika, prognosztika és mesterséges intelligencia, és ennek bizonyos előnyei vannak, tehát amint említettem, a korai felismerés, ennek oka az, hogy a gépkép idézőjelbe képes tanulni, tehát ez a mély tanulás, és pontosan azért, mert lehetséges az, hogy nagyon jó minőségű tehát képeket tudunk készíteni az OCT-vel, az angio-OCT-vel, a fundusfotóval, a látótérrel, és még sok hasonló mással, és ezekből akkor kialakul a megfelelő felismerés. És hát gyakorlatilag, amivel nagyon nagy adatokat képes egyszerre konfrontálni, rejtett mintázatokat tár fel, ami azt jelenti, hogy esetleg mi nem vennénk észre, de a mesterséges intelligencia valamiket észrevesz, és így is jobb döntéseket hoz. És jobbat és gyorsabb döntéseket. És hát ugye nagyon fontos, hogy a személyre szabott kezelés, tehát hogyha jó az információ, jó és pontos a diagnózis, akkor hát a meglevő protokollok alapján a mesterséges intelligencia és természetesen hát a szakorvos, akkor egy jó döntéssorozatnak az elején áll, és hát úgy működik gyakorlatilag, mint egy jó navigációs rendszer, tehát említettük azt, hogy a diagnosztikában azt mondja el, hogy hol vagyunk most, tehát pontosan azonosítja a problémát. A prognosztikával elmutatja, hogy merre tartunk, tehát előlejelzi a kockázatokat, a várható jövőt, és ott van az orvos, a humán szakember pedig, aki meghozza a végső döntést és kijelöli a kezelés irányát.
Doktornő, mire való az Oculomix?
Igen, ez egy szép szó, ez egy összetett szó. Mindjárt elemzem is egy picikét. Tehát ez, mint minden más a mai világban, próbálunk így valamit tehát alkotunk egy-egy fogalmat, egy-egy szót, amivel próbáljuk kifejezni azt, hogy mit is fedez a tartalom. Hát ugye említettem, hogy a szemből olyan erek és idegekre vonatkozó adatokat tudunk kihorgászni, amit a mesterséges intelligencia aztán tovább tud dolgozni rajta, és hát ez a fajta tovább dolgozásra használt mesterséges intelligencia program a 2020-ban jelent meg, és ezt nevezik Oculomix-nek. A biomarkereket tanulmányoz természetesen, ezek a biomarkerek, hát ezeket most nem sorolom fel, mert ezek teljesen szakorvosi körben tartozó dolgok, de amiket megemlítettem, az, hogy az idegrendszeri, a retinához tartozó, látóideghez tartozó, érrendszerhez tartozó információkat, ez a rendszer feldolgozza. Az okuló, tehát a szem, az Omix átfogó tanulmányozást jelent. amint említettem, 2020-tól kezdték ezt a képalkotó technikák analízisét befogó programot alkalmazni. Hát ilyenekben, hogy diabétesz, Alzheimer-kór, kardiovaszkuláris betegségek okozta a szemmelváltozások kimutatása. De azáltal, hogy egy új technikai fejlődésnek lett az eredménye, egy új lépcsőfokot képezett a szemészeti és hát a mesterséges intelligencia alkalmazásában. Ehhez az szükséges, hogy nagyon nagy felbontású, jó minőségű OCT-képet találjunk, érjünk el. Ennek is megvolt a maga fejlődési útvonala. Ez a szövettani szintű felbontás kell ahhoz, hogy ez az Oculomics mesterséges intelligencia program tudjon dolgozni. A félautomata kézi vezérlésű képanalízistől kellett eljutni egy ilyen korrigált és mély tanulás útján ahhoz, hogy a mesterséges intelligencia modell kiépüljön, és gyors szeletanalízissel új összefüggési mintázatokat alakítson ki, és ahhoz, hogy a betegségeket gyors előrejelzést tudjon adni.
És hogyha már beszéltünk az Oculomicsről, akkor jó lenne, ha pár percet szentelnénk az automorfra is, ami nem más, mint a mesterséges intelligencia épülőeszköze.
Igen, amint említettem, tehát ki kellett dolgozni azokat a feldolgozó, tehát szoftvereket gyakorlatilag, egy mély tanulásos program, az Automorph, amely automatikusan elemzi a szemfenéki fényképeket, például az erek méretét, alakját, lefutását, számát, vagy ugyan hasonló dolgot a látóidegről, és sok minden más, persze ezek mondom megint ilyen szakmai biomarkerek, és ezek segítségével próbálja a szembetegségeket, az általános egészségügyi problémákat kutatni. Ez gyakorlatilag a mesterséges intelligencia fejlesztésének egyik algoritmusa, a mély tanulás egyik csatornája. Tehát önállóan elemzi az OCT képeket, ezt az okuláris koherens tomográfiás képeket, elemzi a retina például vénáit, a látóidegfőt, ezeknek a például a vénák kanyargosságát, a látóidegfőnek az arányait, a kivájultságát, felhasznál adatokat még az angio-OCT-ből, a fondos fotóból, tehát a szemfenéki képekből, és az az érdekessége, hogy nem csak szemészetben, mert ezeket mi megcsináljuk elméletileg, akár addig is, amíg csak úgymond biomikroszkopizáltuk a szemfeneket, de miután már ilyen előrehaladott képi feldolgozást kaptunk, azután is gyakorlatilag kézi és agyvezérléssel mi ezeket a feldolgozásokat megcsináljuk, de rájöttek, hogy ezek kötődnek más orvosi területekhez is, mint leginkább a neurológia, és ezzel gondolom, hogy nagyon örülnek a neurológusok, mert tekintve, hogy ez nem invazív, és könnyű betekintést enged, mégiscsak lehet következtetéseket levonni, mint amint említettem, a szkizofréniában, a Parkinson-korban, az Alzheimer-korban, illetve akár a szklerózis multiplex típusú neurodegeneratív betegségekben korai diagnosztikát tesznek lehetővé, azáltal, hogy a retinának a legbelső rétegét képező idegréteg, idegsejt és idegrost réteg elvékonyodik az éleslátás területében. Ezek nem specifikus elváltozások, de neurodegeneratív, tehát idegi károsodást tudnak előre vetíteni még a tünetek megjelenése előtt. Tehát amint említettem, ennek nagyon örvend a neurológia, és hogy hát ezeknek a mintázatoknak a beállításához, ahhoz, hogy jól működjön ez az automor, nagyon nagy mennyiségű képre, adatra van szükség, hát ezeket már ilyen különböző nagy központokban, az Egyesült Államokban, vagy a Britániában vannak úgynevezett biobankok, ahol ezek a képek tárolva vannak, és akkor ezekből tanul gyakorlatilag ez a mesterséges intelligencia algoritmus.
Főorvosnő, a modern képalkotó eljárások rendkívül részletes képet adnak, mint már mondtuk, beszéltünk röviden róla, hogy a retináról, az erekről és a látóidegekről, de mit árulhatnak el ezek a felvételek a szem állapotáról?
Igen, hát erről tudnék ugyebár leginkább beszélni, tekintve, hogy ez az én ez az én területem. Na, nem annyira a mesterséges intelligencia kapcsán, valamennyire, tehát a meglevő OCT gépekben is már működik egyfajta szintű hát algoritmus, ami nekünk sok mindent analizált, tehát nem én fogom megmérni különböző pontokban, most mondok egy példát, a retinának a vastagságát, mert ezt nekem megteszi a gép, vagy nem, én értékelem ki mikrométerekben a látóidegnek a méretét, vagy a különböző morfológiai adatait, mert ezt megcsinálja nekem a gép. Na, ezek azok a szintek, amiket egyébként klinikailag nincs, hogy megvalósítani. És akkor rá is térnek arra, hogy például a retina, tehát az ideghártya időskori betegségei közül nagyon nagy mértékben van jelen az időskori makuladegeneráció. És mivel a várható élettartam egyfolytában növekszik, úgyhogy sajnos ez a betegségnek az életkorral való előfordulása is egyre nagyobb, úgyhogy azt kell tudjuk, hogy a nyugati társadalmakban sajnos a vakság vezető okai között szerepel, és ez egy világszintű nagy probléma, hogy csak egy példát, vagyis egy számadatot mondjak, persze ezek unalmasak, de mégiscsak rávilágítnak a lényegre, hogy 2016-ban azt mondták, hogy kb. 170 milliónyi ilyen retinadegenerációs ember van világszerte, és az előrejelzés szerint 2040-re 288 millióra tagsálják. Tehát ez nem kis szám, és akkor ezekkel az emberekkel foglalkozni kell. Hát itt probléma az is, hogy ugye a hozzáférhetőség, mert sajnos nincs annyi orvos, nincs annyi szemész, hogy annyi embert kövessen, de még, tehát egyelőre, és ebből indul az ki, hogy akarják ezt, hogy a mesterséges intelligencia a vállukról levegye az úgynevezett szűrővizsgálatokat, vagy az egyes prognosztizálási problémákat. És hát persze vannak különböző kipontozott tanulmányok, amelyek megmondják, hogy például itt is van egy kategorizálás, és az milyen mértékben fordul át 5 éven belül egy rosszabb formába, mert sajnos ugye ez vagy stagnál, vagy megy előre, ez a bizonyos fajta retinasorvadás, és akkor gyakorlatilag azt kell elmondani, hogy van egyfajta transformációs arány, ez például a harmadikból a negyedikbe, a súlyosba való átfordulás, ez egy olyan 18%, ami akár 43% is lehet mind a két szemet számításba véve. És akkor azt is mondják, hogy hát 2 évente ellenőrizni, de gyakorlatban mondom, hogy nem elég, tehát akinek problémája van, azt, és főleg akit például injekciós kezelésnek kell alávessünk, azoknál 2-3 havonta kell OCT képet készíteni. Tehát ez óriási munka, és nem az, hogy az OCT kép elkészítése, mert az egy dolog, hanem azt ki kell értékelni. Úgyhogy itt valóban azt kell mondanom, hogy igen nagy specificitással és szenzitivitással jelentkező intelligencia rendszerek nagyon sok mindent kiválthatnának. Érdekes, hogy itt is az agyi tevékenység, tehát az emberi agy tevékenységén alapuló rendszereket próbáltak kidolgozni, amelyek aztán az OCT képeket, azoknak a biomarkereit sikeresen tudja felmérni. És ezzel kell a szigorú monitorizálást megvalósítani, mert egy nedves típusú retinadegenerációnál, mondom, 2-3 havonta meg kell nézni, és el kell dönteni, hogy kell annak a páciensnek injekciót adni például, vagy nem a szemében. Ez nem csak a páciensnek egy nagyon fontos dolog, hanem hát gazdasági háttere is van, mert ezek az injekciók nagyon drágák, és műtéti körülmények között kell őket beadni, tehát mindenfajta dolgot maga után von. Úgyhogy kulcsfontosságú az, hogy ez eldöntésre kerülni, hogy a beteggel mit is kell kezdeni, hogy most csak megfigyeljük, vagy aktívan kell kezeljük. A másik nagyon fontos ilyen dolog az a diabéteses retinopátia, nagyon szépen hangzik, tehát a cukorbetegség okozta retina elváltozások. Itt is nagyon kemény számadatok vannak, például a diabéteses betegek közül minden harmadik betegnél jelen van állítólag valamilyen formában a retinopátia, amelynek körülbelül a harmada látást veszélyeztető stádiumnak felel meg. Legalább 285 millió diabéteses beteg közül minden harmadik, tehát lehet számolni, és ezt azt mondják, hogy 2050-re akár a háromszorosára is nő ezeknek a pacienseknek a száma. Tehát itt a szűrés óriási jelentőséggel bír, aki cukorbeteg tudja, hogy így is elküldik szemfenékvizsgálatra. Nem tudom, hogy meddig fog ez még így maradni, mert gyakorlatilag a szemfenékvizsgálat vizsgálat jó, mint elsődleges megközelítés, mert nagy elváltozásokra valóban fényderít a klinikai vizsgálat, de gyakorlatilag a mélyebb vizsgálathoz az elkerülhetetlen az OCT vizsgálat, sajnos ez nem nő minden bokorban, tehát az OCT gép drága is, meg hát igazság szerint az állam se nagyon tesz megfelelő lépéseket, még nagyobb egységekben sincs igazán OCT, tehát hogy enélkül elég nehéz igazság szerint rendesen diagnosztizálni a kezdődő diabéteszes retinopátiát. És hát ugyanakkor a maga az OCT vizsgálat az nagyon specifikus és szenzitív erre a dologra. Ami nagyon fontos, mivel ez nagyon érinti a világ népességét, ez az FDI, amelyik ugye Amerikában ez az engedélyező bizottság. Itt két programot is engedélyezett már, ahhoz képest, hogy más betegségek kapcsán nem engedélyezett még egyetlen egyet se a klinikai gyakorlatban. Itt két szűrési program is már engedélyezve van. Még gyorsan kitérnék a koraszülőtségi retinopátiára. Itt is gyakorlatilag, hát nagy a betegek száma, mert azt mondják, hogy évente globálisan egy olyan 32 ezer beteget érint, de azt kell tudni, hogy itt az OCT képkészítés egyrészt nehezebb, másrészt pedig, vagy a fundusfotó is nehezebb, mert gyakorlatilag ezt a fajta retinaelváltozást nem a centrumban, tehát nem az éles látás területén kell elsősorban keresni, hanem a periférián, annak pedig a fotózása nehézkes. Tehát mondjam azt, hogy mégiscsak, ha sikerül ez, akkor a telemedicinális szűréshez, vagy a mesterséges intelligencia segítségével végzett retinopátia szűréséhez nagy jelentősége lenne, tekintve, hogy elég sok koraszülött gyermek érintett ebben. Természetesen vannak még más retina betegségek is, amelyekkel kapcsolatban hasonlóan az OCT képek kapcsán 2018-tól már publikálnak ilyen intelligencia modelleket, legalább 15 retinális tényezőt tudnak megkülönböztetni, mint az érujdon képződés, az makulaödéma, akkor ezek a kis, hát én úgy mondom, hogy puklik, de drúzeneknek hívják, ilyen lerakódások a szemfenéken, ezeket tudják felismerni. A sorvadás, nagy, úgynevezett, igen, geográfikus atrofiát, szép nevek, ugye az a lényeg, hogy nagy sorvadások felismerését, az epiretineális membrán, ami egy cellofánszerű réteg, ezt is felismerik, különböző dolgokat, tehát itt lehet sorolni, a lényeg az, hogy 15 dolgot fel tudnak ismerni, illetve még arra is fejlesztettek ki felismerő modellt, hogy eldöntse, hogy a jelentkező páciens most ez egy sürgősségi, nem sürgősségi kategória, vagy csak éppen megfigyelni kell. Egy nagyon fontos dolog, amiről nem kell elfeledkezünk, az a zöldhályog vagy glaukóma, ugye ez nagyon-nagyon nagy embertömeget érint, ez itt Európában is nagyon elterjedt, még mindig visszafordíthatatlan vakság leggyakoribb okaként szerepel. Azt látják előre, hogy olyan 2040-re itt mérséklődni fog Európában, de globálisan viszont a 2013-as adatokhoz képest 74%-os lesz az esetleges növekedése a vakságnak, a glaukóma kiváltotta vakságnak, ami gyakorlatilag valami 112 millió embert érintene. Hát igen, ezek a számok impresszionálnak, de valóban gyakorlatból is el tudom mondani, hogy nagyon fontos az, hogy aki csak akár egy szemüvegre is betér a rendelőbe, legalább egy szemnyomás meg egy szemfeneket nézünk, és ha csak van egy kis gyanú, vagy a családba előfordul zöldhályog, vagy glaukoma, akkor tovább kell vinni a vizsgálatot a képalkotó eljárás felé, mert az a biztos. Természetesen itt a látóidegről, a retináról és a szem előső szegmentumáról is szó van, ezt a szakemberek nagyon is jól tudják. És természetesen lehet a mesterséges intelligenciával vizsgálni a funkcionális károsodásokat is, amik glaukómában alakulhatnak ki. Hát erről a látótér elváltozásairól, illetve ennek az elváltozásoknak a haladásáról, progressziójáról alkothat akár képet, vagy elővetítést, tehát prognózist a mesterséges intelligencia. Itt is ilyen komplex neurális hálózatrendszer, módszerű mesterséges intelligenciákat használnak, amelyek tehát meg a mély tanulás alapján megszerzett információkból előrevetítik azt, hogy mennyire stabil vagy instabil az illető páciensnek az állapota, akár a látásélessége, de leginkább a látótér tekintetében. És itt tűnt az igazándiból ki, hogy vannak dolgok, amiket a szakember sem vesz észre, mármint, hogy nem kerül az ő figyelmébe, mégis ez az összetett vizsgáló módszer pedig ezeket a rejtett összefüggéseket is előkeresi, aminek nem az a lényeg, hogy rejtett összefüggés, az a lényeg, hogy ennek van jelentősége a hatékonyság, tehát a diagnosztikai és követési hatékonyságban. És ezeket hívják úgynevezett fekete doboz effektusnak, na hát ez persze megint jól hangzik, de a lényeg, hogy van neki haszna. És hát ilyen 5 évre előre jelzett fél évenkénti progressziót tud előre vetíteni például ez a látótér elemző módszer. És hát a szem elülső része, ugye a szaruhártya, a szemlencse és elülső csarnok, az, ami még fontos, amit szintén lehet ilyen módszerrel vizsgálni. Hát ugye ott van, a múltkor is említettem, hogy van ez az úgynevezett keratokonusz nevezetű betegség, ami arról szól, hogy ez egy örökletes genetikai probléma, a szaruhártya kiboltosulásáról szól. A lényeg az, hogy ideje korán kell felfedezni, azért, hogy ne kerüljön oda, hogy ne lásson semmit, és hogy úgynevezett perforáló szaruhártya cserét kelljen elvégezni a páciensen. Vannak ezt megelőző kezelési lehetőségek, de csak akkor, hogyha ezt időben diagnosztizálják, és akkor hát bizonyos ugyancsak képalkotó eljárásokkal végzett elsőpólus felvételeket dolgoztatnak fel mesterséges intelligenciával, és ott kiderül az, hogyha kezdeti állapotú ez a betegség. Ott van az egész kapitolus a retinán végzett refraktív sebészeti beavatkozásokról, ez a fiatalabb generációt érinti, aki dioptria csökkentési műtéteken esne át, és hát itt ugye van egy ilyen kockázati felmérés, és ezt is ugyancsak a mesterséges intelligenciával vetítik előre. Más egyéb kemény szaruhártya beavatkozásoknál is lehet ezt alkalmazni. A szemlencsével kapcsolatosan a szürkehályok típusainak az osztályozása, és na itt az az érdekes, hogyha például a szemfenékről készül a kép, mégis a képnek a torzulásai vagy elváltozásai kapcsán a szemfenéki képnek, ugye a kép, amit a gép készít, az áthalad a szemlencsén és visszajön, tehát ott kétszeresen is átmegy esetleges lemcse elváltozásokon, szürkehályogokon, és akkor ezt érdekes módon, hogy annak ellenére, hogy nem a szemlencséről készítettük a képet, mégis detektálni tudja a szemfenéki képről a mesterséges intelligencia, tehát úgynevezett indirekt jelekből tud klasszifikálni, hogy mekkora az a hályog, meg ehhez hasonló dolgok, és ugyanakkor a szemlencsére koncentrálva a műlencse tervezés optimalizálásában is tud segíteni, tekintve, hogy itt nagyon különböző, hát vannak mérőműszereink, de itt most már azzal, hogy multifokális lencse beültetés történik meg, hogy a két szemet összhangba kell hozni, ilyen meggondolásokra tud mintákat szolgálni a mesterséges intelligencia. Természetesen az elülső csarnok és a csarnokzug vizsgálata, ami az árzugú glaukomához tartozik, szintén lehet ezeket úgymond gépiesíteni, mondanám így, ugyancsak szűrővizsgálatok meggondolása értelmében.
Doktornő, a megmaradt percekben beszéljünk arról, hogy mit mutathatnak a szem alkotó elemei és a róluk készült felvételek az egész szervezet állapotáról, természetesen a mesterséges intelligencia tükrében?
Igen, tehát beszélgettünk az Oculomics legújabb ugye mesterséges intelligencia programról, amely pontosan erre is készül, tehát nem csak a szemészeti analízisre, hanem erre amúgy más medikális részeknek a, mondjam azt, hogy betagozódására. Tehát az alábbi információkat tudja a szem nekünk mutatni, ugye az agy és az idegrendszer állapota. Tehát beszéltünk arról, hogy nagyon bizonyos elemei a szemnek, tehát a retina, a látóideg nagyon hasonló az agy szerkezetével, és hát ennek kapcsán ugye messze menő következtetéseket lehet levonni, hogy is áll az idegrendszerünk. Vannak bizonyos betegségjelzők, hát persze ezzel foglalkoznak különböző nagynevű egyetemeknek a kutató és fejlesztő csoportjai, ahol például elemzik a látóideget, és kimutatják, hogy például az Alzheimer korban vagy a Parkinson korban bizonyos elváltozásokat mutat, főleg idegrost csökkenést, idegsejt csökkenést, idegrost csökkenést, de hasonló elváltozásokat figyeltek meg szkizofréniában és szklerózis multiplexben is. Na most ez a szklerózis multiplexes dolog, ez egy kicsit kétélű is, mert amíg a Parkinson és az Alzheimer az nem direkt módon a szemészetben nyilvánul meg, addig például a szklerózis multiplexben van igenis a látóideget érintő gyulladásos jelenség is, amit úgy hívnak, hogy retrobulbáris neuritis, és hát ezt régebb úgy mondták, hogy úgynevezett subokba, tehát ilyen hogy is mondjam ezt, ilyen menetekben érkezik meg, ilyen hullámokban, és hogy az elején úgy mondták mindig, hogy hát nyomtalanul gyógyul. Hát nyomtalanul olyan értelemben, hogy a látásélességet az első fázisokban nem érintette. De akár csak egy ilyen látóideg gyulladás hullámon átesett páciensnek meg elvégezzük például az OCT vizsgálatát, ott rögtön kiderül, hogy van bizony maradandó károsodás, és csökkennek a látóideg rostjainak a száma. Úgyhogy ez ilyen szempontból is több információt mutat. Természetesen, amint említettem, tehát ezek azzal foglalkoznak, hogy a szemfenéki idegrostok mennyiségét és elrendeződését bizonyos mintázat szerint mérik, tehát van ez a látóideg körüli rész, meg az éleslátás területében levő rész, ezeket leggyakrabban ezeket vizsgáljuk, akár képileg, akár ezek a programok, és hogy ezek évekkel a memóriazavar, például a memória, ugye a demencia, az Alzheimer-kor, a memóriazavar megjelenése előtt már jelzik az idegi károsodást. A másik ilyen terület a hajszárerek hálózata, ami szívérrendszeri érintettségek esetén érdekes. A gyakorlatilag a retinában lévő apró erek, az a mikrokeringés tükre, tehát a kapilláris, a legkisebb ereink hálózatát mutatja vissza, és hülye mutatja a test többi ereinek az állapotát. Ez nagyon fontos, ezt régebb is tudták, csak hát nem volt lehetőség ilyen típusú, például az angio-OCT, amit ugye ki tud mutatni, mert ugye látunk, nem a legkisebb ereket látjuk szemmel a klinikai vizsgálaton, de már azok is, mondjuk, hogy közepesen kisereket láthatunk, de azoknak is az elváltozása mindig is messze menő következtetésekre engedett jutni különböző kardiovaszkuláris betegségekben, de azzal, hogy gyakorlatilag különböző képi eljárásokkal, angio-OCT-vel non-invazív, tehát nem ártó módon ezeket meg tudjuk vizsgálni, nagyon nagy kivetülése van a szervezet egészére. És hát ebben együtt jár a kockázatellemzés is, ugye a magas vérnyomást is, ugye a régi meggondolások alapján ugye mindig kellett osztályozzuk, voltak különböző tünetek, amiket le kellett írjunk, mert kérte a kardiológus vagy más belgyógyász. Ugyanakkor a más ugyancsak ereket érítő, például az obstruktív angiopátiák, tehát ilyen érelzárodásos, érszükületes betegségekben, vagy például a szívinfarktus kockázatát lehetett előre látni, ezt például a Mayo Klinikán vizsgáltak ilyen pácienseket ilyen értelemben és mesterséges intelligenciával, sőt, még a szívelégtelenségre utaló tüneteket is, illetve ezt is ki tudtam mutatni a mesterséges intelligencia, úgymond szimplán a szemfenék analíziséből. Természetesen említettük a cukorbetegséget, aminél a szemfenék vizsgálat továbbra is az alfa és az omega, gyakorlatilag teljesen hülyen tükrözi vissza, úgy a cukorbetegség okozta kisér elváltozásokat, mint nagyobb ér elváltozásokat, és hát az idegrendszeri elváltozásokat is, ami megfelel egyébként az egyéb szövetekben történő elváltozásoknak is. De itt is az a lényeg, hogy ugye korán ismerjük fel ezt az elváltozást a hajszálerek vizsgálata kapcsán, és erre a mesterséges intelligencia akár másodpercek alatt is képes, mert ugye van ez a mély tanulásos alapja, ami nagyon sok ilyen elváltozásos képet vizsgálva, ő rögtön tudja, hogy ezt látom, akkor ez is be is stadializálja. És hát ezzel nagyon sok szövődmény elkerülhető, akár a vakság, meg egyéb súlyos szervi szövődmények. Még vannak egyéb más vizsgálati, mesterséges intelligenciával végezhető vizsgálati lehetőségek, például a szemfolyadékok, a csarnokvíz üvegtest vizsgálata, de ez már invazív, tehát ezeket ki kell nyerni a szemből, de ezeknek is lehet jelentősége adott pillanatban. Ugye van olyan műtét, például vitrektómia, amikor valamilyen oknál fogva el kell távolítani mondjuk üvegtestet, és akkor ezeket lehet vizsgálni, és bizonyos biológiai dolgokra, például a szervezet biológiai életkoráról tudnak ezek vallani, a kémiai összetételük alapján. Fehérje elemzést lehet végezni ugye laborban, és akkor ezekből a mintákból, szintén a, mármint a labor mintákból a mesterséges intelligencia szintén következtethet például daganatos betegségekre, anyagcserezavarokra, csak hogy ez invazív, tehát ez már nem annyira kézenfekvő dolog, és nem is az első választási lehetőség. És amint említettem, ez nagyon érdekes, ez a biológiai életkorra és az életmódra utaló információknak a megadása, mármint hogy a mesterséges intelligencia erre vonatkozik. Tudni illik, az életkorunk nem csak egy szám. A mesterséges intelligencia szemfenék fotók alapján megbecsüli a biológiai életkort, és hát még olyanokra is, olyan kockázati tényezőkre is fényt tud deríteni, mint például a dohányzás, vagy a túlzott alkoholfogyasztás, vagy a tartós alvás hiány. Hát és mégis azt mondanám, hogy amit említettem, az alkalmazás talán a legkézenfekvőbb az ideggyógyászati területen, ahol ezeket a betegségeket, tehát úgynevezett neurodegeneratív betegségeknek a korai diagnosztikájában nyerne szerintem leginkább forradalmi változtatáson teret, mert hogy ez a bizonyos idegsejt réteg, vagy idegsejt nyúlvány réteg vékonyodása, ez habár nem specifikus, de igen szenszibilis, tehát nagyon gyorsan kimutat olyan állapotokat, amire akkor keressük a diagnózist, és korai diagnózissal állhatunk szemben, és következik egy neurológiai kezelés, ami tehát megelőző módon is végbe mehet.
Kedves doktornő, az elhangzott beszélgetésünkből miket emelne ki a legszívesebben?
Hát, hogy mi várható a jövőben? Az, hogy nem csak a világot mutatja meg a szem a számunkra, hanem sokszor saját egészségünkről is fontos üzenetet közvetít. Hogy a fejlett képalkotás és a pengeéles mesterséges intelligencia összekapcsolódása például akár az okulomixben átformálja az egész egészségügyi ellátást. Ez gyors, pontos, szemészeti, illetve szisztémás, illetve ideggyógyászati korisméket engedélyez, kezelést, követés szintjén. Tehát ezek mind ilyen forradalmi, szerintem forradalmi változást tudnak létrehozni. És ezért érdemes odafigyelni erre a fejlődésre. Tehát ez egy kihívás is, de ugyanakkor nagyon nagy haszna is lehet. Ez egy közös munka, amelyben az orvos együtt kell dolgozzon a mesterséges intelligenciával, a mesterséges intelligencia kiszűri a mintázatokat, az orvos pedig értelmezi azokat, és a beteg teljes életútja alapján beállít valamit, akár egy diagnózist, akár egy kezelést. És ennek az a lényeg, hogy tehermentesíti az egészségügyet olyan értelemben, hogy több idő marad a betegre, a vele való beszélgetésre. Összességében gyakorlatilag az egész digitális világ, a számítógépek alkalmazása, a különböző programoknak a használata gyakorlatilag erről szólt, és ezt, hogyha bevezetjük az orvostudományba, akkor nagy módon lehet az adatelemzést helyettesíteni ilyen mesterséges intelligencia eszközével. De, és itt jön a nagy de, hogy az ember egy, mint biopszichoszociális és spirituális lény, úgy kell kezeljük, és hát a lehetőségek mellett, amelyet a mesterséges intelligencia megnyit nekünk, a gyógyítás továbbra is emberközpontú és az orvos és a beteg közötti bizalom kapcsolatból fog állni, arra fog épülni.
Doktornő, köszönjük, hogy itt volt velünk élőben, köszönjük a válaszokat és a beszélgetést.
Köszönöm szépen én is a lehetőséget.
Kedves hallgatók, a Medicina percei erre a hétre lejártak. Köszönjük az önök megtisztelő figyelmét, dr. Ellekes Ella Mária szemész főorvos tevében is. További kellemes estét kívánunk, a Medicina szerkesztő műsorvezetőjét, Nagybodó Tibort hallották. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, és ne feledjék, hogy az egészség mindennél fontosabb. Jó éjszakát, viszont hallásra!